kettős állampolgárság oktatási támogatás státus törvény a 6 év szünet után újra összeült magyar állandó értekezlet napirendjén. Hűtlen kezelés miatt feljelentést tett a Sankhai világkiállítás magyar pavilonjának ügyében a kormányzati ellenőrzési hivatal. A MALT nevezi meg felelősként a vörösi szabkárok helyreállításáról szóló kormányrendelet, közben meghalt egy újabb áldozat. És fogdába került egy magyar autós Németországban, mert kiderült, hogy tavasszal elvesztett rendszámát még most is körözik. Jó estét kívánok! A 2004. december 5-i népszavazásra adott válasz volt az áprilisi országgyűlési választás eredménye, mondta Orbán Viktor a 6 év után újra összehívott magyar állandó értekezleten. A kormányfő szerint Magyarország nem rendelheti többé külpolitikai kapcsolatait a nemzetpolitika fölé. A Máért tanácskozásán szó volt a kettős állampolgárság végrehajtásáról, a határon túlélő magyarok oktatási nevelési támogatásáról és a státustörvény módosításáról is.
Kocintani kellene arra, hogy valaminek vége van. Mondjuk úgy, hogy a Máért nélküli korszaknak vége van.
6 év után találkoztak újra a határon túli magyarok, az emigráció és a kormány képviselői. Orbán Viktor szerint az áprilisi választás a Fidesz kétharmados győzelme a kettős állampolgárságról szóló népszavazásra is válasz volt. A miniszterelnök azt mondta, Magyarország kizárná azt a lehetőséget, hogy még egyszer nagy nemzet legyen, ha a Gyurcsány kormány politikája győzött volna.
Ez az álláspont józan ésszel és tiszta szívvel nem képviselhető. Ezért ezt a politikát, azt a politikát, ami 2004. december 5-i népszavazásban fejeződött ki, mindig is egy beteges politikának tartottam. Nemzeti szempontból ennél visszafogottabb jelző nem választható.
Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes szerint a Máért feladata, hogy választ adjon a magyarságot veszélyeztető asszimilációs törekvésekre.
Azt is látnunk kell, hogy a határon túli asszimilációt bizonyos konkurens érdekek mesterségesen támogatják és erősítik. Szomorú szívvel, de tiszta szemmel és ésszel ki kell mondanunk azt, hogy nem minden magyar, ami magyar nyelven van.
A határon túli magyarok azt remélik, hogy Magyarország uniós elnöksége a Máért szerepét is növeli majd, és a szervezet segítség lehet a még EU-n kívüli országoknak.
Úgy kell viselkednünk az Európai Unión belül, hogy immár kezdeményező szándékaink legyenek, kezdeményezéseink legyenek, és hogy például meg tudjuk támogatni Vajdaságot, illetve Szerbiát, vagy természetesen Horvátországot.
Az első intézményesített magyar-magyar csúcs 1999-ben volt, az eddigi utolsó pedig 2004-ben. A Máért kettős állampolgárságot szorgalmazó zárónyilatkozatát ugyanis az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc és a koalíciós pártok, az MSZP és az SZDSZ nem írta alá. A december 5-i népszavazás után pedig Gyurcsány Ferenc nem is hívta többet össze a fórumot.
Pásztor István, a Vajdasági Magyarok Szövetségének elnöke és Berényi József, az MKP elnöke az este vendége lesz. A magyar állandó értekezleten történtekről pedig bővebben olvashatnak weboldalunkon a híradó.hu-n. A cseh államfő szerint a visegrádi csoport támogatja a jövő évi magyar és lengyel uniós elnökség idejére meghatározott fő feladatokat. Václav Klaus erről a négy visegrádi ország, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország államfőinek megbeszélését követően beszélt Karlovy Variban. Schmidt Pál köztársasági elnök a híres cseh fürdőhelyen rendezett csúcs találkozón ismertette a januártól kezdődő féléves magyar EU elnökség legfontosabb célkitűzéseit. A minimálbért legalább 4,5%-kal, a garantált minimálbért 3,4%-kal emelni a kormány. Matolcsy György az Országos Érdekegyeztető Tanácsülésén azt is mondta, hogy a kabinet a várt inflációt meghaladó 5%-os bérnövekedést ajánl 2011-ben a vállalkozói szférában. A nemzetgazdasági miniszter a jövő évi büdzsét a talpraállás költségvetésének nevezte, amely megszorítások nélkül teljesíti az unió elvárását, hogy a hiány 3% alatt legyen. A szakszervezetek szerint viszont a költségvetés jövő évi főszámai nem megalapozottak. A munkaadók pedig azt mondják, hogy a költségvetésben továbbra is magasak a jóléti kiadások, így kevesebb jut gazdaságélénkítésre. Ismét 3 év lehet a gyes, már elkészült, és még ebben a hónapban el is fogadhatja a parlament azt a törvénytervezetet, amely szerint a jelenlegi 2 helyett újra 3 évig járna a támogatás. A módosítás azonban korlátozza a munkavállalást. Most az anyák a gyermek 1 éves kora után a gyes mellett is dolgozhatnak, a módosítás viszont csak az otthonukban dolgozó nőknek engedni a korlátlan munkavégzést, a többiek legfeljebb heti 30 órát dolgozhatnának. A kormány szerint igazságtalan lenne, ha a gyes annak is járna, aki egész nap nincs a gyerekével. Hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett a Sankhai Világkiállítás magyar pavilonjának ügyében a kormányzati ellenőrzési hivatal. A leköszönő elszámoltatási kormánybiztos emellett azt mondta, hogy a H1N1 elleni vakcinát gyártó Omninvest Kft. Ügyében is feljelentést tesznek. A nemzetgazdasági miniszter pedig arról döntött, hogy az Óbudai Álomsziget nem tartozik többé a kiemelt projektek közé.
Egy izzó, amely a zsebemben van, ez 13 ezer forintba került Shanghaiban a magyar állam adófizetőinek számára.
A leköszönő kormánybiztos szerint alig 800 forintért vásárolt pont ugyanilyen égőt egy budapesti boltban a világkiállítás ellenőrzését végző kormányhivatal munkatársa. Többek között ezért tett feljelentést a KEHI hűtlenkezelés gyanújával. És azért is, mert a rendelkezésre álló pénzből éppen fele akkora pavilont építettek, mint azt vállalták. Ráadásul a szervező cég továbbadta a munkát alvállalkozóknak, több mint 100-nak. Papcsák Ferenc szerint így a tervezett költségkeretet is túlépték, miközben helyi kínai cégek jóval olcsóban vállalták volna a munkát.
Előre megtervezetten azon sáfárkodtak azon, vagy arra törekedtek, hogy ezt a pénzt lényegében átjátsszák ennek a társaságnak.
Az új influenza elleni vakcina kifejlesztésénél is szabálytalanságokat tárt fel az ellenőrzés. A leköszönő kormánybiztos szerint a szocialista kormány már a pályázat kiírása előtt odaígért egy 2 milliárd forintos támogatást a gyártó Omninvestnek. A cég most felajánlotta, hogy visszafizeti a 2006-ban kapott pénzt. Budai Gyula elsőként azt jelentette be, hogy az Óbudai hajógyári szigetre tervezett álomsziget tegnap óta már nem kiemelt beruházás.
Nem értik. Tettük eddig, hogy miért kell titkosítani, hát valószínűleg azért, mert 10 év az elévülés annak a bűncselekménynek, amely ez mögött az ügy mögött húzódik.
Az Álomsziget beruházói szerint ez alaptalan. Meglepődtem a bejelentésen, de nyugodt szívvel állunk a vizsgálatok elé, mondta telefonon a Híradónak a tulajdonos cégcsoport vezetője. Az Álomsziget még el sem indult projektjét, már a rendőrség is vizsgálja. Budai Gyula szerint az állam már azzal veszített az üzleten, hogy vissza kellett vásárolni a befektetőtől egy olyan területet, amely alatt értékes ókori leletek voltak a hajógyári szigeten.
Egy hónapra előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság Benedek Fülöpöt, a Megyesi és a Gyurcsány kormány volt agrár szakállamtitkárát. 30 millió forint hűtlen kezelésével és magánokirat hamisítással gyanúsítják. Ügyvéde szerint Benedek Fülöp vallomást tett és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, a gyanúsítás ellen pedig panasszal élt. Egy másik ügyben tavaly decemberben első fokon 1,5 év felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság Benedek Fülöpöt hivatali visszaélés miatt. Az akkori ítélet szerint szakállamtitkárként utasítást adott egy használaton kívüli lőtér szabálytalan átminősítésére, amely végül áron alul kelt el. Tátrai Miklós ügyvédje cáfolta, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatója alkut ajánlott az ügyészségen, hogy előmozdítsa a nyomozást Csukoró ügyben, ahogy azt a Magyar Hírlap írt a mai számában. Az ügyészség 1,5 éve nyomoz a telekcsere kapcsán. Tátrain kívül a vagyonkezelő volt jogi igazgatója is előzetes letartóztatásban van, egy jogász pedig szabadlábon védekezik.
A bíróság szeptemberben helyezte előzetes letartóztatásba Tátrai Miklóst, a Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját a Sokorói telekcsere ügyében. A gyanú szerint 1,3 milliárd forintos kár érhette az államot, mert a vagyonkezelő jelentősen alulértékelte a Sokorói területet. A cserébe kapott pilisi és Albert Irsai telket viszont irreálisan felértékelte. A Magyar Hírlap információi szerint Tátrai Miklós most alkut ajánlott az ügyészségen, hogy előmozdítsa a nyomozást. Ügyvédje cáfolta ezt.
Nyomozási alkú, így hívják egyébként, ilyen történhet, de hát ennek vannak különböző feltételei, amik ebben az ügyben nem állapíthatóak meg, és nem lehetnek logikailag is kizárhatóak.
Budai Gyula kormánybiztos szerint, noha Gyurcsány Ferencet is felelősségre vonhatják a sokorói ügyben, szerinte Tátrai Miklós nem a volt kormányfőre tehet terhelő vallomást.
Én arra merek következtetni, hogy Tátrai úr valamelyik olyan ügyben, akár a moszkvai külkereskedelmi képviselet értékesítése, akár Malév, akár más ügyben, olyan információk birtokában van, amely jelen pillanatban a nyomozóhatóság nem rendelkezik.
Az ügyészség másfél éve nyomoz a sokorói telekcsere ügyében. A vagyonkezelő korábbi vezetője és jogi igazgatója mellett már egy jogászt is közokirat hamisítással gyanúsítanak.
Letették az esküt a négy közszolgálati médiumot felügyelő közszolgálati közalapítvány kuratóriumának tagjai a parlamentben. A testület elnökét, Balogh Lászlót és még egy küldöttet, a média tanács jelölte, a többi hat tagot az országgyűlés október 11-én választotta meg, megbízatásuk 9 évre szól. A kuratórium gazdálkodik a közalapítvány vagyonával és jogkörébe tartozik a Magyar Televízió, a Duna Televízió, a Magyar Rádió és a Magyar Távirati Iroda közgyűlési jogainak gyakorlása. Is. A testület nevezi ki és hívja vissza a közszolgálati részvénytársaságok vezérigazgatóit is. Szombaton lesz a legrosszabb a levegő a nagyvárosokban. A szakemberek azt tanácsolják, hogy hiába a jó idő, inkább ne menjünk ki a kültéri programokra. Mindjárt jön ez is, de előbb lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. 2 milliós állami támogatás energiatakarékos otthonokhoz jövő januártól lehet pályázni, akár tizedére csökkenhet a fűtésszámla. És balesetek az M5-ösön és az M35-ösön, előbbin egy daru nekiment egy hídnak, utóbbi meghalt egy munkás. A Vörösiszap katasztrófa egyértelmű károkozójaként nevezi meg a MAL ZRT-t, a helyreállításról szóló kormányrendelet. A határozat rendelkezik az ingóságokban, így az autókban esett károk megtérítéséről is. Közben Győrben meghalt a Vörösiszap ömlés újabb sérültje, egy kolontári férfi, ő a 10. halálos áldozat.
Ebben a kolontári házban lakott a Vörösiszap katasztrófa 10. halálos áldozata. A 71 éves férfi testének 3/4-én égett meg. Egy hónapja kezelték a győri kórházban.
Az állapota fokozatosan romlott, és sok szervi elégtelenség alakult ki nála, ami tulajdonképpen mai napon bekövetkezett halálához vezetett.
Háztartási ingóságok pótlását legfeljebb 500 000 forintig értékhatárig.
Mostantól kormányrendelet szabályozza a kárenyhítést, akinek a háza megsemmisült, új vagy használt cserelakást kap. A tönkrement bútorok miatt pedig maximum 500 000 forint igényelhető. A gazdálkodókat is kártalanítanák, 1000 hektárt öntött el a Vörösiszap, a tönkrement földekért állami területeket adnának.
Földcsere útján állami földeket tudunk felajánlani. Mintegy 6000 hektár földterület van 20 kilométeres körön belül.
Másfél kilométer hosszan kellett kicserélni a síneket. A vonatok mától újra menetrend szerint járnak Devecseren és Kolontáron is. És már ilyen ellenőrzésekre sem kell számítani. A Védelmi Bizottság este 8-tól feloldotta a forgalomkorlátozást. Egy egészségügyi központot is létrehoznának, amelyben folyamatosan szűrnék a helyieket és a környezetet is vizsgálnák.
Az állampolgárok is megnyugtató választ és vizsgálatot kaphassanak annak érdekében, hogy a további feszültségeket a kósza hírek és egyéb más hírek ne okozzanak.
Devecserben a tervek szerint egy mentesítő utat is építenek, hogy a teherautók azon hordják a bontási törmeléket.
Szombaton tetőzhet a főváros légszennyezettsége. Az eddigi előrejelzésekkel ellentétben marad a napos, szélcsendes idő, ami miatt tovább nőhet a szállópor koncentrációja. A jó idő miatt sokan a szabadban töltenik a hétvégét, de a szakemberek azt javasolják, hogy a fővárosban és a nagyobb városokban inkább ne menjenek ki a kültéri programokra az emberek. Akár 2 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásra is lehet pályázni január közepétől, ha valaki energiatakarékos otthont épít. Ma 3 házból 2 pazarolja az energiát, rossz a szigetelés, nem megfelelőek a fűtőtestek. A meleg sokszor akadálytalanul szökik ki az utcára. Egy energiatakarékos otthon fűtés és áramköltsége akár 90%-kal is alacsonyabb lehet egy hagyományos otthonénak.
Csak a fűtése majdnem havi 15 ezer forint ennek a 40 négyzetméteres budapesti garzonnak. Így pörög a gázóra, ha melegebbet akarnak a lakásban. Azért, mert a konvektor szellőzője miatt nem csak a szobát, hanem gyakorlatilag az utcát is fűtik. Amikor ezek a házak épültek, még olcsó volt az energia. Arra viszont senki sem gondolt évtizedekkel ezelőtt, hogy egyszer sokszorosára nő a gáz és a villanyára. 4 millió otthonból csak 500 ezer energiatakarékos, a többi energiapazarló. Ezeket kell felújítani, vagy végső esetben lebontani a kormány szerint. Január közepétől akár ennyi vissza nem térítendő támogatást is lehet majd kapni az államtól, de csak energiatakarékos házakra.
Jó építő anyagokból megépített minőségi épületekre, amelyeknek a fenntartási költsége sokkal, de sokkal alacsonyabb, mint a jelenlegi, és ennek következtében kevesebb energiát használ föl, kevesebb szennyező anyagot bocsájt ki.
Van egy légrés, és átszellőzik, és a lakás belsejében nem tud bemenni a meleg, de a hőszigetelés miatt nem is tud kijönni.
Például az ilyen építőanyagból készülő házakra adnak majd támogatást. Szakemberek szerint 70%-kal kevesebb energiát használnak azok, akik ilyenekben laknak.
100-120 négyzetméteres családi háznál egy jó hideg téli hónapban bizony 80-100 ezer forint energiaköltséget is ki lehet fizetni, míg egy jól megtervezett épületnél, mondjuk egy szendvics szerkezetű, könnyű szerkezetes háznál, főleg, hogyha ezt elérjük a passzív ház értéket, akkor még 10 ezer forint költséget sem fogunk tudni elérni.
2012-től már kötelező lesz a lakásokra is zöld kártya. A tanúsítvány azt bizonyítja majd, mennyire energiatakarékos a lakás. A kártya nélkül sem eladni, sem bérbeadni nem lehet majd az ingatlant.
Akár hónapokba is telhet, mire újra nyithatják az M5-ös autópálya Örkénynél lezárt szakaszát. Egy darus kocsi vezetője ugyanis elfelejtette rendesen lehajtani a darut, és neki ment egy hídnak a Budapest felé vezető oldalon. Súlyos baleset volt az M35-ösön is délelőtt, ott egy útépítő munkás meghalt.
Órákra lezárták az M35-ös autópályát a hajdunánási lehajtó közelében. Itt ütöttek el egy útépítőt ma délelőtt. A munkások az aszfalt repedéseit javították, egyikük valószínűleg áthajolt abba a sávba, amelyik nem volt lezárva a forgalom elől. Egy autó ütött el, a fején sérült meg és azonnal meghalt.
A rendőrség a baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja, és halálos közúti baleset okozása miatt indított büntető eljárást.
Ha vétkesnek találják az autóst, akár 5 év börtönt is kaphat. A baleset körülményeit a munkavédelmi felügyelőség is vizsgálja. A hajdunánási balesettel szinte egy időben kilométeres sor kigyózott ma az M5-ös örkényi felhajtója előtt is. Ez a darus kocsi okozta a torlódást, a sofőr elfelejtette rendesen lehajtani a darut, így az neki ütközött egy hídnak. Az érintett autópálya szakaszt lezárták, mert félő volt, hogy vasdarabok esnek az útra. A híd helyreállításáig a forgalom csak a szemközti oldalon haladhat.
A teljes útnyitás az akár több hetet vagy hónapot is igénybe vehet, ugyanis a hídelemben körülbelül 40-50 milliós kár keletkezett az elsődleges felmérések szerint.
A sofőr ellen, aki információink szerint elismerte, hogy hibázott, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított büntetőeljárást a rendőrség.
Nem sokkal ezelőtt véget ért a sérült híd átvizsgálása, az M5-ös most még lezárt útszakaszát szombaton 0 órától végül újra nyitják az autósok előtt, de 100 km/órás sebességkorlátozás lesz, a híd a helyreállítás végéig zárva marad. Egy idős férfi meghalt, 5 éves unokája pedig súlyosan megsérült a Baranya megyei Ellenben. Traktorral mentek, amikor megcsúsztak egy töltés oldalán, és több métert zuhanva felborultak. A jármű fülkéje teljesen összenyomódott, a férfi holttestét csak a tűzoltók tudták kiszabadítani a roncsok közül, a gyereket a pécsi gyermekklinikára vitték a mentők. Nincs túlélője a kubai és a pakisztáni repülő szerencsétlenségnek. Havannak közelében 68-an Karacsi mellett 22-en haltak meg. Közben 24 órán belül másodszor kellett kényszerleszállást végrehajtania az Ausztrál Qantas légitársaság járatainak, ezúttal a Szingapúrból Sydney felé tartó egyik gép került bajba.
Az Ausztrál légitársaság szerint a Szingapúrban kényszerleszállást végrehajtott Airbus 380-as egyik hajtóművének kigyulladását a motor valamilyen konstrukciós hibája okozhatta. A Qantas mind a hat a vizsgálatok befejezéséig földre parancsolt óriásgépében a brit Rolls-Royce gyártotta Trent 900-as motort használják. Kiderült, hogy leszállás után a maradék három hajtóműből az egyiket nem tudták kikapcsolni. A földet érésig rendben működtek a motorok, az újabb probléma csak akkor derült ki, amikor nem tudták leállítani az egyik hajtóművet, mondta a Qantas vezetője. Az Ausztrál légitársaságnak az 50-es évek óta nem volt halálos kimenetelű balesete, de egy nap se telt el, és megint baj volt egy Szingapurból Sydneybe tartó járattal. Ugyanaz a brit cég gyártotta a hajtóművét annak a Boeing 747-esnek, amelyet kapitánya motorhibára hivatkozva fordított vissza baj nélkül. Nem volt ilyen szerencséje annak a kubai repülőgépnek, amely Santiago de Cubából tartott Havannába, és feltehetőleg a rossz időjárás miatt zuhant le. Nem volt túlélője a pakisztáni balesetnek sem. Felszállás után motor problémát jelzett a pilóta, megpróbált leszállni, de a manőver már nem sikerült.
Alig néhány óra alatt több mint háromszorosára, 122-re emelkedett az indonéziai vulkánkitörés halálos áldozatainak száma. A Merapi újból kitört az éjjel, több kilométeres körzetben lövelt ki hamut és mérgező gázfelhőt. Szakértők nem értik, hogy a hatóságok miért nem telepítették ki az embereket a vulkán közvetlen közelében fekvő településekről, vagyis az úgynevezett veszélyzónából.
A mentő alakulat tagjai is pánikba esve kezdtek menekülni, amikor az éjjel ismét kitört Indonézia legveszélyesebb vulkánja, a Merapi. A tűzhányó több kilométeres körzetben forró hamuval és kőtörmelékkel borította be a környező településeket. Az igazi veszélyt azonban a mérgező gázfelhő jelentette. Aki csak tudott, menekült a helyszínről. A nőket, időseket és a gyerekeket autókkal szállították el a mentőcsapatok. A halálos gáz és a forró hamu miatt néhány óra leforgása alatt azonban így is több mint háromszorosára nőtt a tűzhányó halálos áldozatainak száma. Ez a férfi a szerencsések közé tartozik, valószínűleg a szájmaszknak köszönhetően élte túl a katasztrófát. Nem tudom, mi történt a többiekkel, semmit nem láttam a hamutól, csak futottam, mondja. A helyi kórházak szinte percenként fogadják a súlyos, életveszélyes sérülteket. A falunk megsemmisült, nem tudunk visszamenni, mondja elkeseredve ez az asszony. Összesen 30 ezer embert telepítettek ki. A mérgező füstfelhő később a menekültábort is elérte, ezért onnan is menekülniük kellett. A hatóságok 5-ről 20 kilométerre terjesztették ki a biztonsági zóna határát a vulkán közelében.
Több mint 6 órán át tartottak bent a fogdában egy magyar férfit Németországban, mert az autója rendszámára nemzetközi körözés volt érvényben. A férfi őrizetben volt, amikor telefonon hívta a híradót. A rendszáma még áprilisban veszett el, nem sokkal később pótolta, de azt nem tudta, hogy a körözés egészen addig érvényben marad, amíg az eredeti rendszám elő nem kerül.
A német fogdából telefonált a híradónak Hoffer Zoltán. A férfi áprilisban vesztette el autója első rendszámtábláját. A pécsi okmányirodán be is jelentette, és egy hónappal később újat kapott. Ma reggel azonban egy németországi igazoltatás után előállították.
Megállítottak minket a ilyen autópályarendőrök, vagy hogy mondjam, ilyen külföldieket ellenőrző rendőrök, civil autóval, és hát beütötték az adatokat, és a nemzetközi körözés még mindig kim volt a rendszámodban.
Ilyenkor értesítjük a Schengeni Információs Rendszert kezelő irodát, hogy tegye fel a körözést az elveszett rendszámtáblával kapcsolatban.
A hivatali eljárást magyarázza az okmányiroda osztályvezetője. Nekik kötelességük jelezni, ha egy autó azonosítója elveszik, és hiába pótolják ilyenkor a rendszámot, a nemzetközi körözés tovább él.
Akkor a rendszámtábla mindaddig a körözési rendszerben marad, amíg megtalálásra nem kerül, vagy pedig 10 évig kezeli legfeljebb a rendszer.
Létezik olyan igazolás, ami ilyen esetben védené az autósokat, de az okmányirodákban ezt csak magyarul állítják ki külön kérésre. Külföldön pedig csak az igazolás hivatalos fordítását lehet használni, a fordítás költsége viszont az autóst terheli. Az okmányirodában azt tanácsolják, ha valaki elveszíti a rendszámát, és főként, hogyha sokat jár külföldön, tanácsosabb, hogyha új rendszámot igényel, így elkerülheti a hasonló kellemetlenségeket. A híradót Répás Orsolya tudósította Pécsről.
Lássuk, hogy mi lesz még ma este. Ugye péntek van, tehát 9 után kezdődik az este. A műsorvezető Szőlősi Györgyi. Szervusz, mivel készültök, Györgyi?
Jó estét kívánok, szervusz Kriszta, ahogy mondtad, foglalkozunk a magyar állandó értekezlettel. 6 év után ismét a Máértben tanácskoztak a határon túli magyar szervezetek a kormánnyal. Mai kérdésünk is ehhez kapcsolódik. Ön szerint mi lenne a legfontosabb a határon túli magyaroknak? Ha az állampolgárság megszerzésének megkönnyítése, akkor küldje az át a 0630 555 55 15-ös telefonszámra. Ha a pénzügyi támogatás, akkor küldje a B-t, ha az oktatási és kulturális együttműködés, akkor pedig a C-t. Eddig az átküldték be a legtöbben. 9 óra után pár perccel várjuk Önöket.
Köszönjük szépen, most pedig nézzük a híradó legfontosabb híreit még egyszer röviden. 2-es állampolgárság oktatási támogatás státus törvénye a 6 év szünet után újra összeült magyar állandó értekezett napirendjén. Hűtlenkezelés miatt feljelentést tett a Sankai Világkiállítás magyar pavilonjának ügyében a kormányzati ellenőrzési hivatal, és a MALT nevezi meg felelősként a vörösiszap károk helyreállításáról szóló kormányrendelet, közben meghalt egy újabb áldozat. A sporthírekkel jön Török Olivér, majd időjárás következik, híradó legközelebb az M1-en lesz 5 perccel éjfél előtt Kis Gabival. Én köszönöm figyelmüket, szép estét, jó hétvégét, viszontlátásra!
Mi van ezzel a ruhával? A próbán még tökéletesen állt.
Hogy kinyúlt?
Beszélnünk kell.
Jaj, hát felvettem párszor. De alacsony hőfokon mostam kímélő programmal, és...
És a mosószer?
Az támít?
Persze. Legyél profi. Legközelebb használj Dreftet.
A Dreft 5 az 1-ben segít megóvni kényes ruháit a kinyúlástól, a fakulástól, a színeresztésétől, a puhaság elvesztésétől és a bolyhosodástól.
Tökéletesen áll.
Hát, most Dreftet használtam.
Dreft. Egy mosószer 5 problémára.
A most 15 éves Coop igazi magyar termékekkel várja Önt. A 2,5 literes Coop kóla most csak 159 forint.
Változtassa meg szokásait, használjon Audi sprayt. Csak egy fújás, és a fülzsír feloldódik. Audi spray a modern kor fültisztítója.
Gyerekeknek már junior változatban is!